Hol van az illés istene? Spurgeon 2596. nyomtatásban megjelent prédikációja. Elhangzott 1883. június 24-én vasárnap délután Londonban. Alapige, Királyok második könyve, második rész, 14. vers. És vevé az illés palástját, amely róla leesett, és azzal megüti a vizet, és mondta: hol van az Úr, az illés istene? És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé válik az, és általméne Elizeus. A nagy célpont lelkünk számára, akit kerestünk kell, a mi Istenünk. Szeretjük az ő házát. Az a hely, ahol imádkozni szoktunk, igen kedves nekünk. De Isten házának csarnokai igen unalmasak és szárazak, ha maga az Úr nincs ott. Kérdésünk nem annyira ez, hol vannak az Úr tornácai, mint inkább, hol van Jehova maga? Testvéreim, mi kimondhatatlanul szeretjük Isten igének a szolgálatát. Kibeszéltetlenül drága ezt lelkünk számára. Ezáltal lettünk lelki életre híva, s által a lelkünk tápláltatik, erősödik. De mégis, ha maga Isten nincs az igében, és nincs az igével, mit használ az nekünk? Lelkeinket a Szentlélekkel fenntartsa, mert másként elernednek és meghalnak. Egy jó lelki könyv olvasása közben, vagy egyéni csendességünk gyakorlásában, vagy amikor ide Isten házába, a nagy gyülekezetbe jövünk, fő kérdésünk ez legyen: hol van az Úr, az illés istene? Mert ha nem találjuk meg Istent mindezen dolgokban, úgy mit nyertünk? Semmit. Vagy meg lehet rendelkezünk a puszta kerettel, miközben az igazi, drága tartalom híján vagyunk. Ó, azt kívánom, hogy így érezzünk mindig imádkozás közben, hogy sohasem akarjuk abbahagyni a könyörgést, míg nem találkoztunk az imádság Istenével. És azt óhajtom, hogy éneklésünkben folyton érezzük, hogy nem dicsértük igazán Istent, ha éneklésünk meg nem találta őt, és az ének minden egyes hangjegyében Isten valamely tulajdonsága fel nem ragyogott, hogy jelzenkük azt. Ó, micsoda erőfetítést igényel olykor valóban megragadni Istent! Készek vagyunk a költővel kiáltani: hozzád vágyik lelkem minden akadályon át, átküzdök rajtuk, csak hogy láthassam orcád. Áttörök az éckapukon, átugrom a legmagasabb kőfalom, míg meg nem találom Istenemet, az élő Istent. Ó, mikor mehetek és jelenhetek meg Isten előtt? Szeretném, ha mindig ilyen lelki állapotban lennénk, hogy kiáltásunk folyton ez legyen: hol van az Úr, az illés istene? Nekünk ő kell, rá van szükségünk, nem tudunk nélküle élni, nem tudunk erősek lenni nélküle, nem tudunk örülni nélküle. Nem kívánjuk még azt sem, hogy a mennyben legyünk nélküle. Nem lenne az menny számunkra, ha az Úr hiányozna onnét. Kicsodán van az egekben rajtad kívül, és e földön sem gyönyörködöm másban. Nos, e nagy igazság, hogy első és utolsó tárgyunk az kell legyen, hogy Istent keressük, különösképpen igaz, amikor arra kapunk elhívást, hogy valamilyen új szolgálatot vagy munkát vállaljunk fel, amihez nem voltunk hozzászokva eddig. Például Elizeus eddig vizet öntött Illés kezeire, és az ő személyes kísérője volt. De Illés most elvitetett mellőle, a szélvízben a mennybe ragadtatott, és Elizeus kell legyen Izrael prófétája, Illés helyébe lépve. Egy nagy felelősség és teher hárult rá. Azt kell tennie, amit egyetlen férfi vagy nő sem tett előtte. Olyan valakit kellett a tisztségben követnie, aki szinte utánozhatatlannak tűnt. A tüzes prófétának, Isten emberének, Illésnek az utódja kellett legyen. De hát, mondjátok, megkapta az Illés palástját? Igen, az övé lett a palást, és valami volt ebben. Ha valaha valamilyen nagy tiszteletet érezhetnék az erekék iránt, úgy szeretném Illés palástját megszerezni. Elizeus megkapta. De mit ért Illés palástjának használata, ha úgy szintén nem volt övé Illés istene is? Bár tudta, hogy arra hivatott, hogy felvegye a palástot, s azzal megsújtsa a vizet, mégis jól tudta ő, hol kell rejleni az ő erejének, és imája, kiáltása ez volt. Itt van a próféta palástja, de hol van az Úr, az Illés istene? Ha megnyerheti Illés istenét, úgy a palást érni fog valamit. De ha nem, úgy égető tüzes öltönnyé válhat-e palást számára, amikor magára veszi, és nem lesz képes megfelelően viselni. Az emberek látni fogják Illés palástját, de azt fogják kérdezni, hol van az Illés ereje? Nos, drága testvérem, te most Isten emberének nyomába kell állj. Megkaptad az ő palástját, a nép megválasztott, és így az ajtón mész be, és nem elhivatlanul tolakodsz be e tisztségbe. Megfelelő ember vagy, minden bizonnyal, hogy elhunyt testvérünk utódja légy. De ne elégedj meg egyszerűen a tisztségben való utódlásoddal. Bármit is kaptál elődöttől örökségként, ne elégedj meg pusztán azzal. Mindenek felett az ő istenére van szükséged. Ha tied lesz, s veled lesz az ő istene, úgy igen helyesen fogsz eljárni, még akkor is, ha nem rendelkezel az ő palástjával. Ha kiderül, hogy az előtted járó személytől nagyon különböző ember vagy, miként Elizeus is különbözött Illéstől, mégis igen jól fogsz eljárni, ha bizodalmad ott lesz, ahová elődöd is helyezte az ő bizalmát. És te, szeretett testvérnő, ki magadra vetted egy osztály vezetésének terhét, vagy valami sajátos munkát Krisztusért, és az előtted járó testvérnő igen jó bizonyságot nyert, halála nagy űrt hagyott a gyülekezetben, és úgy érzed, nem vagy elég alkalmas azt betölteni, ne erre gondolj, hanem ha teheted, tégy szert az ő istenére. Ha meg tudsz nyugodni benne, úgy egyszerű hittel mehetsz előre, a legkisebb félelem nélkül. Ha ugyanaz az Isten a tied, ki az övé is volt, és ugyanazon hittel bízol benne, még ha nem is pontosan úgy fogsz munkálkodni, mint ő, mégis dicsőséget hozol Istenre, és áldás leszel a körülötted levőknek. Puzdítok minden ifjút, kik ismeretlen, járatlan ösvényen indulnak, hogy így szóljanak magukhoz. Hol van az én atyám Istene? A drága öreg ember elhunyt, és most jön, hogy kiáltsam, édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai. De most már követnem kell őt. Ó, bárcsak megnyugodna rajtam az a lélek, velem járna ugyanaz Isten, ki elődömmel volt, akkor elég jól tudnék eljárni. Látjátok hát, drága barátaim, hogy Elizeusnak a kérdése igen fontos, lényeges kérdés mindnyájatok számára, kik valamilyen ki nem próbált munkába kezdtek. Hol van az Úr, az Illés istene? Ez a kérdés szintén a legmegfelelőbb akkor, amikor valami nagy nehézség van az úton előttetek. Elizeus előtt ott folyt a Jordán, egy mély és sebes folyó. Miként fog átmenni rajta? Vette a palástot, melyek azok a vizek megismertek már előbb, amikor Illés átment a folyón, és megütve a vizet vele így kiáltott, hol van az Úr, az Illés istene? És a vizek nyomban ketté váltak, s a próféta keresztül ment. Valami nagy nehézségbe értél, kedves barátom. Nem tudsz túljutni rajta? Zavarban vagy miatta? Nos, ha ez olyan nehézség, amit el kell távolítani, a legrövidebb mód az eltávolítására az, hogy Istenhez mész vele. Ha pedig olyan természetű, hogy nem kell eltávolítani, úgy szintén jó tetted, ha Istenhez mentél vele, mert ő, aki nem fogja eltávolítani azt, legalább adni fog kegyelmet számodra, őt dicsőíteni valamilyen más módon. A legjobb dolog, amit tehetünk minden nehézségben és próbák idején az, hogy a dolgot az Úr elé visszük. Itt van egy gyülekezet nehézségben, nem tudja, mit tegyen, milyen útra térjen? Nos, ezt a kérdést kell feltenniük a tagoknak. Hol van az Úr, az illés Istene? Itt van egy keresztény ember, nagy problémákkal. Nem ő juttatta magát azokba, hanem az idők nyomása hozta őt ebbe a szomorú helyzetbe. Mit évő legyen? Nos, nézzen Istenére, és lássa, mit fog Isten tenni. Úgy szintén kiáltsa, hol van az Úr, az illés Istene? Nem gondolom, hogy valaha is találhatnánk bárkit is, aki igazán bízott Istenben, és mégis összezavarodott. Bármilyen nehézség, amit valaha is a felséges elé tártak és kezeire bíztak, nem maradt sokáig bonyodalom. Neki van megoldása minden problémánkra, nála van felelet minden rejtélyünkre. Ő képes minden nehézségünket áldott eredményre fordítani. Semmi sincs, ami felülmúlna az ő erejét és képességét, akinek neve Jehova, a vagyok, a mindenre elégséges Isten. Nos hát, megtanuljuk Elizeus kérdéséből, hogy különösen Isten után kell kutassunk, amikor valamilyen új munkába kezdünk, vagy amikor valamilyen nagy nehézség van utunkban. És eként be is vezettem textusomat. Nos, két dolog van, amiről beszélni kívánok. Az első, e kérdés imádságként véve. Hol van az Úr, az illés Istene? Habár érdeklődésnek, keresésnek van feltüntetve, mégis nincs kételjünk afelől, hogy megfelelőképpen ráhangolódva ez egy imádság. Isten segítségül hívása. Hol van az Úr, az illés Istene? Másodszor, ha időnk engedi, szólni fogunk néhány szót válaszként e kérdésre. Hol van az Úr, az illés Istene? Először tehát gondoljunk e kérdésre imádsággá formálva, s hadd imádkozzuk mi is, amint elmélkedünk felette. Hol van az Úr, az illés Istene? Ez jelenti először is az Urat, aki megtartotta illést hűségben, amikor az egész nemzet eltért tőle. Illés elmondhatta a csekély túlzással, én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Jézabel, az a hírhet sidoni királynő, Akhábot teljesen hatalma alatt tartotta, és bevezette az Astarót bálványistenő tiszteletét, ami nyomban igen népszerű lett az egész országban, habár ostoba és szennyes ritusokkal volt társítva. És ezzel karöltve folyt a Baál tisztelet. Az örökkévaló Isten tiszteletét csak egy kevés maradék, néhány hűséges lélek vitte tovább. De ők nagyrészt a föld szegényei voltak, s szaklatva, üldözve, halálra kergetve voltak Jézabel kegyetlen, bálványimádó buzgalma által. De volt legalább egy ember, akihez Akháb és Jézabel nem tudtak hozzányúlni. Egy ember, aki Akháb felett állt, aki a király szemébe nézve síkra szállt Jehováért, és bizonyságot tett mellette, aki egyedül állt, és így kiáltott, amely Isten tűz által felel, az az Isten. Amikor imájára a tűz elérkezett, ezt kiáltotta a népnek, fogjátok meg a Baál prófétáit, senki el ne menekülhessen. Ez az ember, amikor a nagy vizek mind háborogtak körülötte, úgy állt, mint a szikla, rendíthetetlenül és rettenthetetlenül, mert egész élete során szilárd volt és erős. Ilyen emberekre van ma szükségünk. Nézzétek, az egész világ hintázik és szórakozik, és folyton csak valami újdonságot keres. S emiatt oda jutott, hogy Isten tiszteletét teljesen levetette magáról. Ó, nem, mondjátok, de igen, mondom én. Ma számos Istent és számos Urat imádnak, új isteneket, akiket atyáink nem ismertek, de Jehovát, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét kevesen ismerik közülünk. Az emberek, amennyire csak rajtuk át, ledöntötték őt trónjáról. Egy elpuhult lényt emeltek magasra, és azt imádják Istenként. Egy igazság nélküli Istent. Egy olyan Istent, akinek nevében nincs semmiféle rettenet, miként a Jehova nevében volt, amint olvassuk az Ótestamentum történeteiből. S olyan emberekre van szükségünk, akik kiálljanak, és ezt mondják ma, mi nem imádunk új Istent, az Ótestamentum istene, aki úgy szintén az Új Testamentumé is. Ez a mi istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Jó tudjátok, miként dühöngnek ma Jehova ellen az emberek. Nem akarják őt. Legalábbis nem akarják őt a trónon. Az ő szuverén felsőjoga olyan dolog, amit gúnyolnak és nevetség tárgyává tesznek szinte mindenütt. És mégis, szeretteim, Jehova uralkodik. Ő ott ül a nagy vizek felett. Ő, mint király, uralkodik örökkön örökké. És az ő áldott nevének mi dicsőséget adunk, bármit tegyenek is mások. Ezekben a napokban úgy szintén olyan emberekre van szükségünk, akik szilárdan kiállnak mindenfajta igazságért, nem csak a tanokért, hanem a gyakorlatban is. Szükségünk van rátok, fiatal emberek, hogy becsületesek és tisztességesek legyetek üzleti dolgaitokban, amikor oly sok üzletember mindenütt mindenféle gonosz cselhez folyamodik, csak hogy nyerhessen. Szükségünk van rátok, fiatalok, hogy megvalljátok Krisztust a műhelyben, s kiálljatok érte társaitok előtt, akik nem tartják meg az Úr napját, és semmibe veszik Isten tiszteletét. Azt kérdezitek, hogyan tudunk mi szilárdan megmaradni? A válasz itt van. Hol van az Úr, az Illés istene? Mert ő volt az, aki Illést fenntartotta, és képes fenntartani minket is. Szeretném, ha 10 000 olyan emberünk lenne, mint John Knox volt Skóciában. Olyan férfiak, akiket nem lehet eltéríteni az igazságtól. Olyan férfiak, akik ismerik annak erejét szívükben, és ismerik azt a gyakorlatban is, mert megszenteltettek Isten lelke által, és akik ezért erősen állnak, rendíthetetlenek, s buzgolkodnak az Úrnak dolgában mindenkor. De ilyen embereink csak akkor lesznek, ha megtalálják az Urat, Illés istenét. Ezért hát gyertek, keressük komolyan őt. Továbbá ez a kérdés, hol van az Úr, az Illés istene, emlékeztet engem Illésnek hatalmas erejére az imában. Hozzánk hasonló természetű ember volt ez az Illés. Mégis, Isten megadta neki az imádság kulcsát, és bezárta az eget egy kulcsfordítással, egyetlen kézmozdulattal. És amikor eljött az idő, felment a Kármelhegyre, és fejét térde közé tette, és az Úrhoz kiáltott, míg nem egyszer csak az eget felhők borították be, és leszakadt a nagy eső. Ez volt az az ember, aki szobájában visszaimádkozta egy gyermek lelkét. Ez volt az az ember, aki mindent megkapott Istentől, amit csak kívánt, mint egy régi Luther. Lehet, ezt mondjátok némelyek, bár csak megadná Isten nekem is ezt az ima erőt. Hogyan lehet az enyém? Nos, innen szerezte ő, az ő istenétől. Az Úr, az Illés istene meg tud segíteni téged is, hogy hozzá hasonlóan imádkozz. És ha megteszi, az övéhez hasonló feleleteket is fog neked adni. Meg lehet, hogy nem lesz sok dolgod az eső adásával vagy visszatartásával, de lesz dolgod olyasmivel, ami épp úgy fontos, és az emberek belső életét érinti. Eledelt fog hozni nekik a mennyből, és lehozza rájuk a Szentlélek áldását és harmatát. Ragadjátok meg isteneteket, kapaszkodjatok bele bátor és merész hittel. Vessétek magatokat rá az ígéreteire, s aztán forduljatok imában egyenesen Istenhez, aki adta azokat, és így meg fogjátok nyerni az áldást, amire vágyakoztok. Sokszor ide-oda járunk jelentéktelen dolgok után, míg megkerülünk tengert és szárazföldet is, és közben elveszítjük az áldást. Egyenes irányban lehet a legjobban futni. Menjünk egyenesen Istenhez imában, egyszerű gyermeki bizalommal, és nem kell soká kérjük, hol van az Úr, az Illés istene, mert meg fogjuk tapasztalni, hogy ma is válaszol az imára, akár csak a próféta korában. Az ige harmadik üzenete ez. Amint Isten gondoskodott Illésről Kérit patakjánál és Sareptában, úgy képes gondoskodni rólunk is. Úgy vélem, hallom, amint mondod, az én lisztkészletem igen kicsi, olajos korsóm is majdnem üres. Hol van az Úr, az Illés istene? Nos, ő ma is az ő illéseivel van, és az olyan özvegyasszonyokkal, mint a sareptai. Azt gondolod, hogy Isten meghalt? Megkísértett a gondolat, hogy az isteni gondviselés kutarcot vallott, s hogy Isten nem gondoskodik többi az övéiről? Ó, ne gondolj ilyet! Ha ezt teszed, hitetlenséget korbács lesz számodra, összetöri lisztes hordódat, és darabokra zúzza olajos korsódat. Nem nyerhetsz semmit az Úrtól, ha ingadozol. De ha erősen állsz a hitben, megtapasztalod, hogy ma is Jehova híre az ő neve, az Úr gondot visel. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Segítsen Isten, hogy olyan bizalmat helyezzünk benne, hogy meglássuk az Urat, Illés Istenét, amint gondoskodik szükségeinkről, és táplál bennünket, míg többé nem szűkölködünk. Énekeljétek ez éneket, ti, kik próbák alatt vagytok, énekeljétek most nyomban. Jó pásztorom az Úr nekem, megelégít, jól tart engem. Ő enyém, s én az övé vagyok, ezen kívül még mit kívánhatok? Úgy szintén azt is látom a nagy erejű igében, hol van az Úr az Illés Istene, hogy arra az Istenre van nekem szükségem, aki feltámasztotta a holtat Illés által. Ó, sokszor meg kellett próbálnom nekem is a holtak feltámasztását ezen a helyen, és ugyanúgy történt itt is. Az ember kimondta Isten felszólítását, és amint a parancs elhangzott, Lázár, jöjj ki, sok-sok Lázár hagyta ott sírját. És ti, kedves testvéreim, nővéreim, gyöngét szerető tanításatokkal eloldoztátok őket, és hagytátok menni napi szolgálatjukba, vagy a szent szolgálatba, mint olyanokat, akiket Isten feltámasztott a halálból. De még mindig vannak hallottak, akikért sokszor imádkoztam, és mások is, akik szeretik őket, tusakodtak értük. Nem szűntünk meg esedezni értük buzgó könyörgésben, és még mindig halottak, akár csak évekkel ezelőtt. Hát úgy maradnak, hát ott fognak feküdni, míg végül teljesen romlottakká válnak. Azt fogják mondani róluk, temesd el a halottat szemem elől. Isten ezt fogja mondani minden halott lélek felől, mert neki nem lesznek halottjai a mennyben. Szeme elé nem kerülhetnek. El lesznek űzve Krisztus jelenlététől és az ő hatalmának dicsőségétől. Messze űzetnek az ő békességének és szeretetének dicsőséges otthonától. Ó, testvérek, testvérnők, könyörögjetek erővel e halott lelkekért, mert az Úr, az Illés Istene még képes feltámasztani őket. Soha se es kétségbe senki felül, hanem emlékezz, hogyan történt, hogy bár Lázár régóta halott volt, annyira, hogy teste már oszlásnak indult, mindazáltal életre lett hozva. És ha az emberek oly messze mennek is a gonoszságban, hogy bűneik romlottsággá válnak, és életük undorítóvá és utálatossá válik, mégis, még akkor is, a megelevenítő lélek életre tudja őket hozni. Ó, legyünk tolakodók és kitartók e halott lelkekért való közbenjárásban. Ne hagyjuk abba az értük való esedezést. Tegyük komolyan és kitartással. Ne szűnjük meg kiáltani értük az Úrhoz, míg a bűnben megholtak élőkké válnak Sionban. Itt van a nagy reménység irántuk, és csak is itt, hogy Isten, aki feltámasztja a holtakat, ma is az ő egyházának közepette van. Aztán ismét szükségünk van az Úrra, Illés Istenére, mint olyan Istenre, aki tűz által felel. A jelenkorban, ebben az országban mi ugyanolyan kínos megpróbáltatáson megyünk keresztül, mint amit Illés is átélt. A modern Baál papjai és a berkek egyre szaporodnak körülöttünk mindenfelé. A mise és Róma többi bálványai mind fel vannak állítva ebben az országban. Istentiszteleti tárgyakként állanak még nemzeti egyházainkban is. A gyertya, amit Latimér meggyújtott, amit sohasem oldhatnak ki teljesen, úgy tűnik, csak pislákolva ég a vidéken. És az áldott Isten régi dicsőséges evangéliumát, mit oly erővel prédikált Luther és Calvin, és maga a mi Urunk és apostolai, ma már elavult idejét múl dolognak tartják, melyet félredobhatnak, elvethetnek. Ó, vágyakozzatok Illés Istene után, bár csak még egyszer tűz által felelne, Szükségünk van a Szentlélek keresztségére mindazok részére, akik már lelkileg élnek, és a Szentlélek kitöltetésére azokra, akik még nem ismerik az Urat, és nem engedelmeskednek az ő igazságának. Ó, bárcsak megláthatnánk az Urat, amint ismét feltűri karjait ez ország közepette. Amikor arra gondolok, miként látogatta meg Faraót, és dicsőítette meg az ő erejét, csapást csapás után mérve a ma magas szívű lázadóra, lelkem felkiált: Ó, Uram, nem szakaszod-e meg az egeket, hogy alászállj, még akkor is, ha vasvesszővel teszed, hogy darabokra törd, mint a fazekas edényeit, azokat, akik olyan sokáig ellenálltak a te kegyelmednek? Hosszú tűrésed nyilván elég sokáig tartott, és az emberek egyre vakmerőbbekké válnak gonoszságukban. Meg tudom érteni a Jónás gondolkozásmódját, bár nem kívánok az ő tévedésébe esni. Amikor lelkében úgy érezte, hogy Istennek Ninivét keményen meg kell büntetnie bűnének rettenetességéért. A mai korban is a világ gonoszságban leledzik. A megfeszített Krisztust elutasítják, és gúnytűznek belőle. Talán London sokkal pogányabb most, mint volt valaha, mióta erdőségeiben megjelentek a vademberek első nyomai. A nép egyre gonoszabbá és rosszabbá fajul számos vonatkozásban, és egyre kevesebb és kevesebb benne a létfontosságú kegyesség, a magasságos Isten utáni tudakozódás. Ó, Uram, meddig még? Húzd ki jobb kezedet kebledből, még egyszer, s amint a Kármelen leszállt a tűz, úgy hadd essen szent tüzed a te igaz egyházadra, hogy ne kelljen többet kérdeznünk, hol van az Úr, az Illés Istene. Szükségünk van rá, Illés Istenére. Őre jár van szükségünk mindenek felett, e halott korban. Most nézzetek még egyszer textusunkba. Hol van az Úr, az Illés Istene? Szeretnék találkozni vele és megismerni őt úgy, mint azt az Istent, aki Illésnek olyan csodálatos eledelt adott. Annak az ételnek erejével ment 40 napig. Szeretnék ilyen étellel táplálkozni. Egy porszemecske liszt 5 liter vízhez. Ez az az étel, amit egyes prédikátorok felszolgálnak manapság. Nincs benne semmi, ami kielégíteni vagy fenntarthatna a lelket. De Isten 40 napra szóló erőteljes ételt adott Illésnek egy étkezés alatt. Kedves barátaim, volt-e már részetek ilyen eledelben? Nekem volt, amikor bizonyos könyveket olvastam. Nem a modern, vallásos gondolkozás könyveit. Ne adjatok nekem ilyen eledelt. Hanem hadd táplálkozzak a jó, megbízható puritán kötetekkel, melyeket olyan kevésre értékelnek manapság, és lelkem erős táplálékot fog nyerni azokból. Tégy te is hasonlóképpen, és meglátod, olyan eledelre találsz, mely nem csak 40 napig fog fenntartani, hanem erőssé tesz téged az Úr előtt járni, egész az Isten hegyéig, hogy ott áld és csodáld őt örökkön örökké. De jaj, a tej és víz diéta miatt, mit túl gyakran alkalmaznak manapság. Joggal kiálthatunk tehát, hol van az Úr, az Illés Istene? Ó, bár csak még egyszer a megkülönböztető kegyelem erős tanaival táplálkoznánk. Ó, bár csak folyton hallanánk a szeretetről, mely kezdet nélkül való, mely változás nélküli és vég nélküli. Ó, bárcsak hallanánk az engesztelésről, arról az igazi engesztelésről, mely valóban eltávolítja a bűnt, s nem pedig az olyanféle engesztelésről, melyről sokan beszélnek manapság, amely mindent elködösít és felhőbe von, teljesen homályos, s amely úgy valósít meg és jelent valamit, vagy semmit, amint az embereknek tetszik azt megengedni. Szükségünk van újra az örök életre tápláló eledelre, hogy megismerjük a Krisztussal való egységünkről szóló nagy igazságot, s hogy így általa kedvesek lettünk a magasságos előtt. Isten küldjön vissza minket ez eledelhez. Testvéreim, ne elégedjetek meg, amíg ezt meg nem nyeritek. Forgassatok fel minden más asztalt, és mondjátok, hol van az Úr, az Illés Istene? Hol van az a test, amely valóban étel, és az a vér, mely valóban ital? Ne elégedjetek meg Krisztusnál kevesebbel. Ne legyen más evangéliumotok, mint a Jézus Krisztusé, s mely róla, mint megteszítetről szól. Bárcsak Isten úgy megelégíteni szentjeinek lelkét, hogy képesek lennének akár jól szolgálni, akár jól szenvedni, ha kell. Csak úgy lehetünk erősek, akár a béketűrésben, akár a buzgóságban, ha az Úr illés Istene táplál bennünket azzal a kenyérrel, mely a mennyből szállott alá, az élet kenyerével, magával, Krisztus Jézussal. Uram, mindenkor add nekünk a kenyeret. Még egyszer, szükségünk van arra az Istenre, aki illést tüzes szekéren elragadta. Szeretném ezzel befejezni. Merem állítani, hogy sokan közületek nem azt várják, hogy ilyen módon menjenek a mennybe. Ha rajtam állna a választás, ez átköltözési forma és a halál között, én inkább a meghalást választanám. Megvallom, sohasem tudtam szimpatizálni azzal a nagy gyönyörűséggel, melyet egyes testvérek éreznek, arra számítva, hogy ők sohasem fognak meghalni. Miért nem? Vesztes lennél egy örökké valóságon át, ha ezt nem élnéd át. Mert nem lenne közösséged Krisztussal az ő halálában, oly teljesen, mint azoknak, akik elaludtak, és így közösségük volt vele a sírban is. Nagy öröm lesz Krisztussal találkozni, bármit is veszítsünk más tekintetben. Őt szemlélni és vele lenni lelkünk legdicsőbb reménye. De mégis én nem kívánom elveszteni a vele való közösség megtapasztalását a halálban. Mi az, amitől félni kell a halálban? Hát a fájdalom, mondja valaki. De milyen fájdalom? Hát a meghalásban érzett fájdalom. De nincs semmi fájdalom a meghalásban. Nem lehet. Csak az életben van fájdalom. A halál a nagy elcsendesedés. Nem lesz semmi szomorúság vagy sóhajtás, amikor a halál elérkezik a hívőre. Mi az tehát, amitől félsz? A haláltól? Tehát nem megmondta neked Krisztus, hogy sohasem fogsz meghalni? Eltávozol a világból az atyához, és nagyon valószínű, nem fogod tudni, mikor fogsz elmenni. Én személyesen ismertem néhány barátomat, akik mindig féltek a meghalástól. És erkölcsileg biztos vagyok, hogy sohasem tudtak valamit is a halálról. Mert lefeküdtek egyik este látszólag jó egészségben, és amikor szólították őket reggel, kiderült, hogy az Úr már elszólította őket, és immár felmentek, hogy mindenkor az Úrral legyenek. A békés ábrázat mutatta, hogy nem volt ott semmi küzdelem, talán még egy sóhajtás vagy hörgés sem. Csak lecsukták szemeiket, és álmodtak a mennyről. És amikor felébredtek, úgy találták, hogy valóban ott is vannak. Nem mentek át semmilyen vaskapukon, nem küzdöttek semmilyen fagyos áradattal, de a mennyben voltak. Ó, mondja valaki, de én mégis félek a haláltól. Hadd beszéljek nektek valakiről, aki ugyanezt mondta. Néhány évvel ezelőtt Dél-Franciaországban voltam, igen beteg voltam ott, és egyedül ültem szobámban, mert barátaim elmentek mind le a városba délben ebédelni. Egyszer csak az a gondolatom támadt, hogy van valami dolgom odakünn, az ajtón kívül. Nem tudtam mi az, de kimentem, és leültem egy padra. Oda jött és leült mellém egy szegény, beteg, sápadt asszony a legyengülés utolsó szakaszában. Rám nézett és ezt mondta. Ó, Spurgeon úr, olvasom prédikációit már évek óta, és megtanultam bízni a megváltóban. Tudom, nem élhetek sokáig, de nagyon szomorú vagyok, amikor erre gondolok, mert úgy félek a haláltól. Akkor nyomban világos lett előttem, miért kellett nekem kimennem oda, és elkezdtem vigasztalni és megörvendeztetni őt. De igen nehéz munkának találtam. Egy kis beszélgetés után ezt mondtam neki. Tehát a mennybe szeretne menni, nem de? Igen, pontosan, válaszolta. Nos, hogyan kívánna oda menni? Szeretné-e, hogy egy tüzes szekérben ragadtatna oda? Ez a módszer még nem fordult meg fejében, de nyomban válaszolt. Ó, igen, igen. Jó, mondtam én. Tegyük fel, hogy itt, épp ezen az utcasarkon, tüzes lovak és fénylő tüzes szekér várna önre, hogy felragadja a mennybe. készen lenne fellépni erre a hintóra? Rám nézett komolyan, majd azt mondta, nem, félnék megtenni. Ó, mondtam, én is így érzek. Sokkal nagyobb remegés szállná meg lelkemet a tüzes szekére való ülésnél, mint a meghalásnál. Nem szeretek tüzes lovak mögött ülni, és inkább kimenteni magamat egy ilyen utazástól. Aztán azt mondtam neki, hadd mondjam el önnek, mi fog történni valószínűleg magával. Bizonyára valamely este lefekszik, és a mennyben fog felébredni. És éppen ez történt vele nem sokkal azután. Férje megírta, hogy mondják meg nekem, hogy beszélgetésünk után nem volt többet semmilyen nyugtalansága a meghalás felől. Úgy érezte, hogy végül is ez a legkönnyebb mód a mennybemenetelre, és sokkal jobb, mint szélvízben, tüzes lovakkal és tüzes szekereken menni oda. És rábízta magát mennyei atyára, hogy vigye őt haza az általa rendelt módon. És így költözött el, amint én is számítottam, miközben aludt. Nos, szeretném, kedves barátaim, ha éreznétek, hogy ez a ti nagy szükségetek, amire legjobban szükségetek van a meghalásban, hogy érezzétek, veletek van az Úr, az Illés Istene. Ha őt bírjátok, úgy kiálthatjátok, jöjjetek tüzes lovak és tüzes szekerek, nem félünk e tüzes paripák mögött száguldani, ha az Úr, az Illés Istene velünk van. Ó, nem! Vagy szólhattok így, jöjj, csendes szoba, jöjj, te sok heti kimerítő fájdalomtól kemény ágy, jöhet végül az üzenet, hogy a kerék eltörött a forrásnál, és el kell válnunk. Jöjj, halál, és valamilyen mennyei csapat, hogy elvigyétek lelkemet innen. Eként bírni fogod egy ilyen édes megtapasztalását az Úr, az Illés Istene jelenlétének, ki melléd áll, hogy egyáltalán ne félj. Ti, remekű lelkek, bizonyára férfiasan fogtok viselkedni, amikor meg kell halnotok. Gyakran a legfélénkebb szentek a legmerészebbeknek bizonyulnak végül. Ismertem egyeseket, akik alig merték lelküket a magukénak vallani, annyira tele voltak kételyekkel és félelmekkel. De amikor a folyóhoz értek, a bátrak legbátrabjaivá váltak. Emlékeztek, miként mondja Bunyan, szegény félénkszívű kisasszonyról, kétségeskedő lányáról, hogy ez énekelve ment át a folyón. Egyesek Isten nagy szentjei közül, amikor a halálhoz érnek, úgy találják, hogy a víz állukig ér. És dicsőséges dolog részükre, hogy képesek megállni ott, hogy érzik a talajt lábuk alatt, és tudják, hogy ez jó, hagyni, hogy a halál megtegye a legrosszabbat, amit csak tehet. És mégis mindez idő alatt ezt kiáltani, győzelem, 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 felettébb diadalmaskodok azáltal, aki engem szeretett. De ha gyenge, erőtlen, félénk vagy, úgy igen valószínű, hogy egy más módon fogsz meghalni. Talán egy édes, nyugodt, boldog, áldott átmeneteled lesz. Az Úr, az Illés Istene lesz veled, és végül diadalmaskodni fogsz, épp úgy, mint Illés. Látjátok, kedves barátaim, hogy az idő elhaladt, habár eddig még csak tárgyam első részéről tudtam beszélni. Így hát eljöttök majd egy más alkalommal, és sor kerül a második részre is, ha az Úr megengedi.